Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló úrunk ezen a vasárnap délelőttön, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a 4. Zsoltár 7., 8. és 9. verseiben. Istennek szent igéjét a 4. Zsoltárból, a 7., 8. és 9. versekből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. Nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Eddig az irat, igen. Krisztusban szeretett testvéreim, a Bibliát azért jó olvasni, elmélyülten olvasni, és gyakran újra olvasni, mert annak végtelen gazdag üzenetéből a Szentlélek mindig újabb és újabb gyöngyszemeket, kincseket dob az ember elé. A ma hallott Zsoltár versek kettő az emberi lét szempontjából megkerülhetetlen kérdést hoznak elénk, és válaszolnak is meg, legalábbis a hívő ember számára választ ad a Zsoltár. És mindezt úgy teszi, testvéreim, egy 3000 esztendővel ezelőtt papírra írt szöveg, egy 3000 esztendővel ezelőtti itt való valomás, hogy a tömegmédia által befolyásolt mai embernek a gondolkodására és az egész életszemléletére is választ ad, remélem legalábbis, hogy meg fog történni ma, itt a Szentlélek jelenlétében, az ige hirdetésben. És ez a két kérdés, testvéreim, amely a mai Zsoltárból nekünk feszül, az első az, hogy milyen a társadalmi közhangulat, ami akaratlanul is befolyásolja az embert és a gondolkodását. Ez az első nagy kérdés. És a második pedig az, hogy mennyire függvénye ennek az ember egyéni életminősége. Ha tegyem hozzá, a keresztény embernek az életminősége mennyire függvénye a társadalmi közhangulatnak. Azt hiszem, két olyan izgalmas kérdés, ami úgy jön velünk szembe, hogy naponta megfogalmazzuk, vagy nem fogalmazzuk meg, de szembesülünk ezekkel. Nos, az első kérdés tehát az, hogy milyen a társadalmi közhangulat. És azt olvassuk a Zsoltárban, ha valaki végigolvassa a teljes 4. Zsoltár, gyönyörű amúgy, hogy szorult helyzet és kiúttalanság jelenléte tapasztalható a Zsoltárosnak az életében, és valószínűleg abban az élethelyzetben, amiben ő benne él, ott az országban, Izrael országában. Így olvassuk a 2. versben, hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem, szorult helyzetemből adj nekem kiútat, könyörülj rajtam, hallgass meg imámat. Szorult az a helyzet, ilyen gyönyörűen fogalmaz a Zsoltáros, amiben ő benne van. És ez a szorult állapot, vagy ez a, így is mondhatnám, hogy nem ideális helyzet az ő életében, nem a szegénység miatt van. Mert ugyan beszél arról, de azt mondja, hogy ez nem döntő az ő életében, hanem azért tapasztalható ez a nem idealizált, vagy nem ideális helyzet, ez a szorult helyzet, mert magukra maradtak az emberek. Ő is, aki Istenben hitt, és a körülötte lévők is. És az, mikor az ember magára marad a világban, akkor egyfajta szorongás, ami kíséri az életét. Sőt, tovább megy a Zsoltáros, azt mondja, hogy a világ, amiben él, abból elveszett a szent, a szentség. Isten elfordította az orcáját, és nem ragyog az ő világossága, még azoknak az életére sem fénylik, akik pedig benne hisznek és bíznak. Lelki sötétségben botorkál a világ. És Isten jelenléte nélkül, testvéreim, elvesznek a biztos viszonyítási pontok az életben. És anélkül, hogy nagyon kellene kínlódni, mai létünkben felfedezhető ugyanez a párhuzamosság. Pedig nagyon leegyszerűsítés az, hogy mindig megfeleltetünk valamit a Biblia igazságának, de testvéreim, bizony benne vagyunk ebben a bizonytalanságban, elvesztek az életünkből a viszonyítási pontok, és nem csak azt nem tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, természetesen tudjuk, de ez a viszonyítási pont az mindenkinek a maga életében van. Én majd eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz, ami nekem jó, az biztos, hogy jó, hogy másnak milyen, az nem érdekel, és ami rossz, az meg rossz. És senki ne vitassa, hogy ha nekem az rossz. Tehát a nagy, általános, úgy is mondhatnám, az abszolút viszonyítások eltűntek az embereknek az életéből. És ez a jó és a rossz, ezek egyéni döntéseknek a függvényei lettek. De nem csupán ez a nehézség, hanem ebből fakadóan pontosan az, hogy a mi döntéseinknek nem ismerjük a következményeit. Mert szeretnénk mi a legjobbat tenni, gondolni, illetve eszerint dönteni, csak nem tudjuk, hogy annak mi lesz majd a következménye, jó lesz vagy nem. Úgy gondoljuk, hogy jól dönti az ember nagyon sokszor, és aztán az élet nem igazolja vissza. És van, amikor elenged történeteket, és egyszer valami csodálatos módon mégis kiigazodik az életben. Az a szorongató a létben, hogy ideiglenes lett minden, amiben élünk. Nincs biztos. Tudjátok, ha az ember tudja, hogy valami rossz vár rá is, az biztos, akkor felkészül, igyekszik lelkileg valahogy jelen lenni. De nem tudjuk. Igazából semmit nem tudunk. Sodródunk, vagy legalábbis a legtöbben sodródnak. Ez a helyzet. Tegnap volt egy nagyon szép alkalom a Skanzenben, ilyen tepsi fesztiválnak nevezték el, de sok minden volt ottan a népzenétől a népi kultúráig, és hát jó magam is kimentem délután is, kiderült, hogy nagyon sok ismerős van ott a szakmabéliek között is. És beszélgettem emberekkel, hallgattam előadásokat, népzenét. És olyan döbbenetes volt, hogy ezekből a beszélgetésekből amúgy olyan jófajta, igazi hagyományőrző magyar emberek, akik többnyire itt jelen vannak. Valahogy úgy kijött az, hogy mennyire idegen lett ez a világ, mennyire idegen lett a föld, mennyire idegen lett a fa, mennyire idegen lett a virág, a fű, ami körülöttünk nő. Az, ami körülvesz bennünket. Idegenek lettek azok, amik személyesek, megmunkálhatók az anyagban, amik itt vannak körülöttünk, és elfogadott lett műanyagokba öntött formák, gyermekjátékok. Igaz, hogy pillanatnyi örömök, és aztán eldobásra kerülnek, de hát pénzzel amúgy is beérjük ezt. Mennyire idegen lett az egész hagyomány is benne, mennyire idegen lett az a világ, amiben élünk, amivel pedig kapcsolatban vagyunk. És ezt csak azért hoztam fel, testvéreim, hogy ki a maga területén pontosan ezt a világtól való elidegenedést, ezt a bizonytalanságot tudja megfogalmazni. És nem csak abban, hogy elvesz egy hagyomány, amit az életmód változásával amúgy is csak részben tudnánk megtartani, hanem hogy vágy és akarat sincsen, hogy valamit megőrizzünk a folyamatosságból. Mindent kidobunk az életünkből. És olyan lett, mint a marok telefon, hogy 3 évenként lecseréljük. És ez már az emberi érzelmekre is így igaz. Valahogy e felé sodor a világ. Ez az árvaság, ez a bizonytalanság. És ez az, amit hallottunk a 7. versben, sokan mondják, bár jó napokat látnánk is, ránk ragyogna az orcád világossága, Urunk. Olyan jó lenne már más napokat látni, jó napokat, amikor az Isten arca és az ő világossága valahogy felragyog az ember számára, felragyog ezen a világon is. De hol és hogy is kezdődik ez, testvérei? Először is úgy, hogy az ember felemeli az arcát az ég felé. Lesütött arccal, megtört gerincekkel. Nehéz Istenre nézni. Föl kellene emelni az arcot, a mi arcunkat, hogy ránk ragyogjon az örökkévaló Isten arcának világossága. Az Úr felé kellene fordítani. A zsoltáros még abban a bizonyosságban él, hogy a látszat, a Isten hiány látszat ellenére is Isten bármikor előléphet, és megmutathatja az ő hatalmát, szeretetét az ő népén, felfedheti az ő arcát, mert Isten ott van közöttük, ott van az ő népével, még akkor is, hogyha nem látszik az a világosság. A ma embere számára a világ már Isten nélkül nagyon jól élhető. Legfeljebb a magányt kell tudni valahogy megtanulni elhordozni. És éppen erre a magányra nincsenek jó receptek. De vajon ez szükségszerűen igaz mindenkire? És ez a második kérdés. Az Istenben bízó ember nem önmaga számára forrás, hanem az Istennel való közösség tapasztalata, ami meghatározó az életében. Nem az ember kezdeményez az Istennel való viszonyba, az ember csupán rábízza magát arra a tudatra, hogy Isten nem helyettesít valamit az életünkben, hanem belőle fakad minden áldás. Örömöt hoz, és örömöt ad. Semmi mással össze nem hasonlíthatót. Testvéreim, az Isten nem kompenzál az övéinek az életében, hanem teljesen újat ad. Új életet, megváltottat, megelégedett életet, így olvastuk a Timóteushoz írott 1. levél 6. fejezetében. Nagy kincs az életben az Isten félelem megelégedéssel. Honnan van a békétlenség, testvéreim, emberek életében? És honnan van a békétlenség a világban? Az elégedetlenségből. Ez űz, ez hajt anyagi kényszerben, vagy éppen az énkeresés lelki békétlenségében. A hiánytudatnak az eluralkodása, ami mindig békétlenségben tartja a lelket. És ez a hiány tudat, és az ebből fakadó elégedetlenség teszi nyugtalanná az életet. Mert mindig kompenzálni szeretnének emberek valamit, amiről úgy gondolják, hogy hiányzik, vagy hiányzott az életükből. Hallottam olyant, aki azt mondta, gyermekkorában valami olyan hiányzott, amit most szeretne évtizedekkel később, mintha vissza lehetne hozni a gyermekkort és annak valóságát. Ez a kompenzáció kényszer, az elégedetlenség, ami békétlenné teszi az életet. És akkor halljuk a Zsoltárnak a gyönyörű versét. Nagyobb örömöt adsz a szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Ahogy mondtam, Isten nem kompenzál. Isten valami gyökeresen újat ad, mást. Nagyobb örömet annál, mint ami másoknak másban, búzában és borban, így mondhatnám, hogy gazdagságban van, anyagiakban. Valószínű a hívőknek, nem valószínű, biztosan Isten a hívőknek pénz helyett nem ad pénzt. Autó helyett nem ad autót. Kirándulási alkalmak helyett nem kirándulást, hanem örömöt. És békességet terem belül a szívben. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Békességet belül teremti meg az Isten. És hogy mi ez az isteni gazdagság, testvéreim, amire lehet, hogy némelyek legyintenek, hadd olvassam fel ugyanezt az igét fosztóképzővel. Békétlenül fekszem le, és nem tudok elaludni. Bekoppan a szemem, és felriadok. Azon gondolkodom, mikor felébredek, hogy bizonytalanságban élek. Nem tettem más, mint a bibliai szöveget fosztóképzővel láttam el. Értitek, hogy mi az Istennek az ajándéka, az igazi öröm? Az, ami semmivel nem hasonlítható az ember életébe. Az, hogy belül valami nagyon mélyen ül, olyan mélyen, amivel békében hajtja az ember álomra a fejét. Csendes az álma, és öröm a felébredése. Isten mellett öröm és biztonság érzet tölti el az ember. Az a tudat, hogy ő meghallgatta az övéinek az imádságát. És az Isten megengedi az övéinek a külső körülmények ellenére is, hogy biztonságban tudják saját magukat, életüket, családjukat és jövendőjüket az országban, ahol élnek. Testvéreim, nem a riogatásnak a szavai, azok, amelyek meghatározók a keresztény embernek az életében, hanem a belső békességnek, egyensúlynak az a mélye, amivel rá tudunk hagyatkozni Istenre, arra a bizalomra, amelyet az ő részéről oly sokszor megtapasztaltunk. Az a tudat, hogy Isten meghallgatja mindig az övéinek az imádságát, és az ő bölcsessége szerint fogja megadni azt a legjobbat, amire nekünk szükségünk van. Mert Isten megengedi az övéinek azt, hogy a világ bizonytalansága ellenére is biztonságban lakjanak. És Isten mellett ez az öröm és biztonság többet ér minden földi kincsnél. Ezért tudjátok, ezért vigyétek magatokkal Istennek ezt a gazdagságát, amelyet olyan gyönyörűen formált versekbe Szent Simolnár Albert, ha olvassam ezt fel zárásul. Azért téged, Úristen, kérünk, mutasd meg kegyes orcádat nékünk, jöjjön el az áldott óra, melyel inkább vigasztalsz engem és örvendeztet szívemben, hogy nem kiknek sok mustyok terem, búzájokkal rakva sok verem, mikkel élnek bőségesen, azért élek jó békességben, fekszem, aluszom kedvemre, uralkodván lakom földemben, bátorságos örvendezésben, mert az Úr vigyáz életemre. Ti is tudjátok, Isten vigyáz az életetekre. Amen. Hányszor feltörik belőlünk is a kérdés, váratlanul szakad fel, Úram, vagy ha jobb napokat is látnánk már, úgy vágyik erre a szívünk, az életünk. Úgy vágynánk arra a békességre, amikor este nyugodtan fekszünk le, és reggel békésen ébredünk. Mégis zakatol a szív belül, és hajt valami megfogalmazhatatlan nyughatatlanság. És ez azt jelzi, hogy a biztonság hiányzik az életünkből. De jó volt nekünk ma hallani, akik a tieid, azoknak megadod a nyugalmat és a biztonságot. Nem kicserélsz valamit az életükben. Nem kompenzálsz valamit, ami elmaradt, amire vágytunk, vagy éppen vágyunk, hanem valami teljesen újat adsz. A te szeretetedből való örömöt, a biztonságnak azt a mélységét és nyugalmát, amit csak azok érezhetnek meg, akik mindent elengednek ebben a világban, és egyedül ráthagyják magukat. Köszönjük, hogy így vagy jelen. Így szerettél minket, mielőtt mi ismerhettünk volna téged. Így küldted el értünk az egyszülött fiút a Golgotai keresztre, hogy megváltsa életünket a bűntől, a sátán hatalmától, és visszavigye a veled való közösségbe. Így köszönjük meg neked azt, hogy eljöttél minden bűnös emberért. Testet öltöttél, szenvedtél, és halálra mentél fiadban, Jézus Krisztusban, mennyei jó atyánk. De nem csak meghaltál, hanem harmadik napon dicsőségesen feltámadtál, azért, hogy örökséget szerez a mennyek országában mindazoknak, akik a tieid, benned hisznek és bíznak. Az örök életnek beszédét hallották azok, akik most sírva és feketében jöttek ide, mert a mögöttünk hagyott héten koporsó mellett álltak. Két családért, hátra maradottakért, feleségért, férjért, gyermekekért könyörgünk. Légy Istenünk, vigasztalójuk, szerető mennyei atyuk. És add a te békességedet, az elmúlásban az örökké való bizonyosságot. Hogy akik a tieid, azok te veled együtt új életet nyernek, és lesz majd találkozás a te országodban. Köszönjük neked mai Isten tiszteletünkön lelki pásztoroknak a részvételét. Testvéreket, akik közelről vagy messziről jöttek, hogy közöttünk otthonra találjanak. Áld meg életüket, szolgálatukat, imádságaikat. Köszönjük neked a családokat, akik jöttek. Kicsiket és nagyokat, gyermekeket, szülőket, nagyszülőket. Köszönjük az egyedül érkezőket. És kérünk, hogy mindannyiunkat ölelj át, és formálja te akaratod szerint. Szentelj meg békességedben, és tarts meg kegyelmedben. Nem magunkért, hanem megváltó úrunkért. Krisztusért hallgass meg azt is, amit csöndben elé teszünk. Amen.